Jó napot kívánok, én Molnár Gábor vagyok, a mai reggeli Monitor Extra szerkesztő műsorvezetője. A következő szűk 30 percben is a hét legérdekesebb témáiból és beszélgetéseiből hallhatnak majd egy összeállítást. De hogy mivel is foglalkozunk majd? Elsőként ellátogatunk, még ha csak képletesen is, Bariban, ahol egy óriási 250 kiállítóval elinduló mezőgazdasági, élelmiszeripari és állattenyésztési berendezés kiállítás kap majd helyet október 5-e és 8-a között. Aztán egy homlok egyenest más témával folytatjuk, ugyanis a magyar futballpályákra, azoknak a gazdasági hátterére fókuszálunk, megvizsgáljuk, hogy megéri-e manapság egy NB1-es labdarúgó klub tulajdonosának lenni. Most már ne menjenek sehova, azonnal kezdünk!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Eddig már több mint 250 kiállító regisztrált az idei Agri Levante mezőgazdasági, élelmiszeripari és állattenyésztési gépek és berendezések nemzetközi kiállítására. Október 5-e és 8-a között az olaszországi Bariban a magyar mezőgazdasági szereplőknek is tartogatnak érdekességeket. Közölte a Feder Unacoma, azaz az olaszországi mezőgazdasági gépgyártó szövetség vezérigazgató helyettese. Fábio Ricci elmondta, a nemzetközi kiállításon lehetőség van megismerkedni az élvonalbeli technológiák és eszközök széles skálájával, ami segítheti a magyar mezőgazdaság fejlesztését, egyebek mellett a növénytermesztés, valamint a zöldség-gyümölcs ágazatban is. További részletek Gál Márk interjújában.
Let's begin with the so-called basics. Kezdjünk az alapoknál. Azok számára, gondolok itt elsősorban a magyar mezőgazdasági szektor stakeholdereire, érintetteire, miért lehet fontos, releváns nekik az Agri Levante nemzetközi kiállítás.
Well, Agri Levante, the international exhibition of machinery, plants and technologies for the agricultural supply chain.
Nos, az Agri Levante, a gépezetek, növények és technológiák nemzetközi kiállítása a mezőgazdasági ellátási láncon belül az egyik legfontosabb esemény az üzleti szektor képviselőinek, gazdáknak és az agrármechanikai technikusoknak a teljes mediterrán régióban. Ezt a bemutatót a Feder Unacoma szolgáltató vállalata szervezi, és a hetedik kiadást idén október 5-e 8-a között tartják majd Bari kiállító központjában. Az Agri Levante egy nemzetközi fontosságú esemény az Apulia régióban, ami egy etalonnak minősül a mediterrán mezőgazdaságon belül. Az Agri Levante helyet ad a gabonatermesztéshez, olívaolaj, gyümölcs és zöldség ágazatban, valamint a borkészítéshez, állattenyésztéshez és az energiatermeléshez szükséges gépeknek és berendezéseknek.
So a wide range of topics will also be touched. Széles körű témákat érintenek, és ha már a témáknál tartunk, akkor ezekhez perceken belül visszatérünk, ami az idei eseményt illeti. De előtte még koncentráljunk egy keveset arra a szempontra, hogy Olaszország a világ harmadik legnagyobb mezőgazdasági gépgyártója. Milyen a kereskedelem, illetve milyen intenzitású a kereskedelem Magyarországgal? Mit tud nekünk erről mondani?
Amint már említette, Olaszország a világ harmadik legnagyobb mezőgazdasági gépgyártó országa az Egyesült Államok és Németország után, noha a termékkategóriák legszélesebb választékát tekintve az első helyen áll. A Magyarországgal folytatott kereskedelmet tekintve az Országos Statisztikai Intézet a Feder Unacoma által feldolgozott adatok szerint csaknem megkétszereződött az olasz mezőgazdasági technológiák exportja. Az elmúlt három évben 55,3 millió euróról körülbelül 104 millió euróra. 2020 és 2022 között a legjobb teljesítményt azok a traktorok érték el, amelyek exportértéke az elmúlt három évben megháromszorozódott, és tavaly meghaladta a 38 millió eurót. Ugyanebben az időszakban az egyéb mezőgazdasági gépek, berendezések kivitele is nőtt, a 2020. évi 42,6 millióról tavaly 65,7 millió euróra. Az idei év első három hónapjában 7,7%-kal tovább nőtt az olasz traktorok és mezőgazdasági gépek Magyarországra irányuló exportja 2022 első negyedévéhez képest. Magyarország az olasz mezőgazdasági gépexport releváns piacát képezi.
And also based on the data that you have. Tulajdonképpen az ön által előbb közölt adatok alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez a kapcsolat az idő előre haladtával egyre szorosabbá válik.
Yes, definitely this is true and
Igen, ez határozottan igaz. És mint tudjuk, a világjárvány idején a mezőgazdaság volt a legrugalmasabb ágazat, és a mezőgazdasági gépek termelésének, valamint exportjának fellendülésével szembesültünk nem csak Olaszországban, hanem az egész világon.
All over the world.
Speaking of international relationships, now it's the time for us to come back to the 7th edition. Ha már nemzetközi kapcsolatokról beszélünk, itt az ideje, hogy visszatérjünk az Agri Levante 7. kiadásához. Már csak azért is, mert ahogy a konferencia gazdag programkínálatát nézegettem, azt vettem észre, hogy sokféle téma kerül előtérbe, de koncentráljunk most az új elemekre. Melyek az idei Agri Levante újdonságai?
First of all, talking about the exhibition itself.
Először is, ha magáról a kiállításról beszélünk, bemutatkozik egy új terület, amely a legfejlettebb elektronikai technológiákra és a mezőgazdaság 4.0-ban, valamint a digitális mezőgazdaságon belül alkalmazottakra, valamint a gazdálkodásban alkalmazott robotikára fókuszál. Ez az új terület kimondottan most először az Agri Levante-re lett kialakítva. Tudjuk, hogy ezek a technológiák egyre fontosabbak a gazdálkodóknak, akiknek céljuk az input felhasználása, használásával kapcsolatos fix költségeik csökkentése, a hozamok és a gyakorlatok javítása, valamint a fenntarthatóbb mezőgazdaság megteremtése. Ezen kívül a rendezvény látogatói az előző alkalomhoz képest idén nagyobb területen találkozhatnak a különböző kerti felszerelésekkel, és végül, de nem utolsó sorban, az Agri Levante egy új területtel is rendelkezik majd, amely egy olasz kiadó által népszerűsített mezőgazdasági gépek bemutatóira összpontosít. A nemzetközi tevékenységeket vizsgálva az Olasz Kereskedelmi Intézet egy olyan kiutazást szervez, amelyben csaknem 150 üzletember, főleg forgalmazók és importőrök, valamint a Nyugat-Balkán 35 országából érkező újságírók vesznek részt. Európa, ezen belül Magyarország, Közép-Ázsia, Észak-Afrika és Közel-Kelet üzletemberei a rendezvény első két napján úgynevezett B2B találkozókon vehetnek részt egy új speciális pavilonban, és megtapasztalhatják egy olasz kiállító által fejlesztett legújabb technológiák előnyeit.
Mr. Ricci, now let's focus a little bit more on the... A továbbiakban összpontosítsunk egy kicsit jobban a dolgok technológiai oldalára. Különösen, ha onnan közelítjük meg a kérdést, hogy ön hogyan látja ezt személyesen, hogyan látja a technológiai fejlődést, amely a mezőgazdasági szektorra hatással volt az elmúlt pár évben. Merre tartunk? Where are we headed towards?
There is no doubt that the electronic technologies.
Kétségtelen, hogy a mezőgazdasági berendezésekben egyre inkább jelen vannak az elektronikus technológiák mellett a digitálisak is. Ezért beszélünk a mezőgazdaság 4.0-ról, az okos gazdálkodásról, digitális mezőgazdaságról, és a mezőgazdaság 5.0-ról, amelyet a mesterséges intelligencia és a robotika képvisel. Nagyon jól tudjuk, hogy ezek a technológiák jelentik a megfelelő választ az európai jövőtől a termelőtől a fogyasztóig stratégiához. Mint tudjuk, elköteleztük magunkat amellett, hogy 2030-ra csökkentjük a műtrágyákban használt kemikáliák arányát, fellendítve a biogazdálkodás, csökkentve a mezőgazdasági inputok felhasználását.
Finally, I assume based on the fact that végül kiindulva abból, hogy idén 7. alkalommal rendezik meg a kiállítást, hatalmas tapasztalatot sikerült már felhalmozniuk az évek során. A tapasztalatokról szólva, milyen visszajelzéseket kaptak a látogatóktól és az üzleti szféra képviselőitől egyaránt? Also from the business sector alike.
Mint ismeretes, ez a hetedik alkalom. A legutóbbi a 2019-es volt még a járvány előtt, akkor 360 kiállítónk volt 19 országból és több mint 80 ezer látogató 65 országból. Minden bizonnyal elmondható, hogy az Agri Levante a legelterjedtebb terményekben használt technológiák kirakata, nem csak a szomszédos országokban, hanem a mediterrán térségben is. Ezen kívül mi vagyunk a szervezői az EIMA nemzetközi kiállításnak is, amelyet két évente rendeznek meg mindig a páros években, a FEDER UNACOMA szervezésében, amely inkább a mediterrán mezőgazdaságnak szól, és a belföldi, valamint külföldi látogatók visszajelzései igencsak pozitívak voltak, mert az általam említett releváns tényezőkhöz kapcsolódóan a teljes láncra megtalálják a megfelelő megoldásokat, praktikákat. Tehát nem csak a gabonafélék, hanem a gyümölcsök és zöldségek, az olívaolajtermesztés, a nem élelmiszertermelő növények területein is. Végül pedig csak, hogy néhány előzetes adatot közöljek a közelgő idei októberi kiállítással kapcsolatban. Eddig már több mint 250 kiállítót igazoltunk vissza a több mint 50 ezer négyzetméteres területre. Ezek az Agri Levante kiállítással kapcsolatos legfrissebb számok. Ez a kiállítás képes az élvonalbeli technológiák és eszközök széles skáláját bemutatni, képes kielégíteni a magyar mezőgazdaság fejlesztési igényeit mind a növények, mind pedig a zöldséggyümölcs ágazatban, valamint az olyan drága növényekre vonatkozóan, mint a gabona, az olaj, magvak, takarmány tekintetében.
Specialty crops like fruit and vegetables and expensive crops like cereals, oilseeds, forage.
Az elmúlt néhány percben Fábio Ricci, az Olasz Mezőgazdasági Gépgyártó Szövetség, vagyis a FEDER UNACOMA vezérigazgató helyettesét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A Ferencvároson kívül egy első osztályú magyar futballcsapat sem tudott kiemelkedő bevételi forráshoz jutni az előző szezonban. A rádiónknak nyilatkozó sportközgazdás szerint az FTC a tavalyi óriási bevételét a nemzetközi kupasorozatból származó pénzösszegeknek köszönhette. Dénes Ferenc hozzátette, hogy a magyar egyesületek nagy profit vagy veszteség nélkül abszolválják az idényeket, ugyanis a klubvezetők nem mernek nagy rizikót vállalni, és leginkább stabilizálni szeretnék a költségvetésüket. A riporter Berla Attila.
A labdarúgásban hatalmas összegek forognak, különböző költségekkel és bevételekkel dolgoznak a klubok. Milyen és mekkora költségei vannak egy NB1-es klubnak jelenleg?
Ugye a meghatározó a bérköltség, ami változó arányú és változó összegű a csapatoknál, azért nyilván van összefüggés a bevételek és a bérköltségek között. Az összes többi az inkább a szervezési, működtetési költségekre vonatkozik. Ha konkrét számokra kíváncsi, például 2022-ben volt a Ferencváros bérköltsége, az 9 milliárd volt, és mondjuk ehhez képest a Kecskemété pedig 600 millió.
Kifizetődő egyébként tulajdonosnak lenni a jelenlegi NB1-ben? Vannak akkora bevételek, amivel profitot tudnak teremteni az egyesületek?
Amennyire látjuk itt a költségvetésként, ilyen plusz-minusz nullások, tehát nagyon vigyáznak a klubvezetők, úgy látom, hogy szépek legyenek a számok legalább a végén. Tehát azt lehet mondani, hogy a magyar hivatásos labdarúgás mondjuk 2022-ben inkább ilyen nullszaldósan működött, ettől a Ferencváros jelentősen különbözik, amelyik 1,3 milliárd forintnyi nyereséget tudott termelni, ezzel szemben mondjuk a Puskás Akadémia meg másfél milliárd veszteséget szenvedett el. Azért felhívom a figyelmet, hogy az elmúlt 11 éve, tehát 2021-ig azért a Puskás Akadémia összességében nyereséges volt, tehát a kumulált nyeresége az 2 milliárd forint fölött volt, tehát úgy idézőjelben volt, miből fizetni a veszteséget. Hogy megírje, ugye az egy nagyon kétes kérdés, mert hogy ezért látjuk, hogy ezért nagy nyereséget nem lehet termelni. Egyik oldal, a másik pedig az, hogy ugye ennek a bevételeknek egy jelentős része, és most vegyük le ebből a Ferencváros, az MLS központi bevételeihez kapcsolódik, azaz a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a különböző szponzori, közvetítési díjból származó bevételei azok, amelyek jelentősen hozzájárulnak a csapatok bevételeihez. És a másik nagy ág, ez az UEFA-tól származó versenydíjak, tehát pénzdíjak. Itt már a Ferencvárost figyelhetjük, amely nagyobb egy 6-8 milliárd forintnyi versenydíjat is tud elszámolni, de azért például mondjuk a Kisvárdának is saját magához képest jelentős bevételei voltak ebből.
Többször beszéltünk itt a Ferencváros helyzetéről, hogy gyakorlatilag a Fradi kiemelkedik a többi csapat közül. Ugye a tavalyi szezonban ezt nagyrészt a nemzetközi kupa szereplésnek köszönhette, a nagyon komoly bevételekhez jutott, viszont az idei szezonban elég hamar kiesett a Bajnokok Ligája a selejtező köréből. Mekkora nehézséget okoz ez a kiesés a Ferencvárosnak? Van arra esély, hogy így gazdaságilag felveszi valamelyik NB1-es csapat velük a versenyt?
Szerintem nincs, mert azért két dolgot kell mondani, ugye a Ferencváros esetében túl a saját bevételeken és az UEFA-tól származó versenydíjakon túl, ugye vannak a transferdíjakból származó jelentős bevételek, tehát milliárd fölötti ott is a bevétel, azaz a játékjogokat elég jól tudják eladni a Ferencvárosnál. És most látjuk, hogy azért a keretet szűkíti a Ferencváros, tehát rögtön ahogy kiestek a két nagy kupas elejtező rendszeréből és a konferencia kupához sorolódtak, ehhez igazítják, úgy látom, a keretet is. Tehát egyrészt tudnak abból a játékjogokból pénzbevételt termelni, másrészt ugye a nagyobb fizetések kiesnek, tehát ezen az ágon pedig spórolni tudnak, szerintem ez egy helyes és jó magatartás. De az látszik, hogy azért az a konferencia liga azért jóval-jóval kevesebbet fog hozni a Ferencvárosnak, ami főleg jövőre fog nehézségeket okozni a Ferencvárosnál.
Megemlítette egy pillanatra a transfereket, ha most a Ferencváros nem vesszük bele a listába, akkor a játékos igazolások mekkora részét teszik ki a klubok költségvetéseinek?
Nagyon ritka a nagy üzlet, igazából nem is nagyon van. Hát egy nagyobb transferről hallunk a Ferencvároson kívül, ugye most ugye Dárdai Palko elékezolt Fehérvárról, vagy az MTK-nál a Bancsazalán játékjogát sikerült értékelni a Transfermarkt szerintem 3 millió euró értékben, de ez egy komoly probléma, amire rámutat, hogy nagy transfer mozgások azért nincsenek a magyar labdarúgásban, és ez többször előkerül, és van is nyomás a magyar labdarúgáson, hogy ezen változtatni kéne, hiszen van 10 darab labdarúgó akadémián, százasával bocsátunk ki, tehát százas nagyságrendben bocsátunk ki évente hivatásos labdarúgó, akik közül hát nagyon-nagyon kevesen jelentik a nemzetközi színvonalat. A mostani nagy igazolásaink közül is ugye nem az akadémiai rendszerekből jöttek azok a Szoboszlaik vagy a Szalaik, akik komoly pénzt tudnának visszaforgatni az akadémiai rendszerben. Ezért is a futballvezetők, de a miniszterelnök is többször szóvá tette, hogy ezen változtatni kell.
Az NB1-ből kiesett klubok helyzete hogyan változik meg, ha a gazdasági részét nézzük a dolognak?
Nagyon komolyan csökkennek a központi bevételek, amerről már utaltam, tehát az MLS-től jóval kevesebb pénz származik. Egy. Másik oldalról viszont ugye van a külföldi szabály, ami azt jelenti, hogy amennyiben ehhez a központi bevételekhez hozzá akarsz jutni, akkor légióst, külföldi légióst nem alkalmazhat. Ez azért mondjuk a kiadási oldalon tud megtakarítást okozni. És ott szigorúbbak a fiatal szabály rendszere is, tehát a fiatalok futballoztatásához nagyobb ösztönzőket rendel az MLS, ami bizonyos mértékig még megköti a futballvállalatok kezét. Ugyanakkor ez egy világos döntés. Tehát a döntési szituáció úgy néz ki, hogy vagy magas költséggel mégy légiósokkal, és akkor nagyobb biztonsággal jutsz vissza az NB1-be, vagy megpróbálsz optimalizálni fiatalokat alkalmazva idegen légiósok nélkül, de akkor kétséges, hogy hol végzel az NB2 tabelláján. Azért azt látni kell, hogy az NB2-ben nagyon izmos csapatok vannak, tehát költségvetésileg is, most szakmailag is, tehát mondjuk egy Honvéd, Vasas, Győr, Pécs, tavaly ugye Ajka, vagy Nyíregyháza, azért komoly kihívást jelent, ha te fel akarsz jutni. Ez egy komoly sportmenedzsment döntés, hogy mekkora kockázatot válasz. Tavaly a két feljutó, a Diógyőr és az MTK kiemelkedett költségvetésének az NB2-ből olyannyira, hogy most azt olvasom, hogy a Diógyőrben a költségvetés kisebb, mint az NB2-ben volt. Ezt most ellenőrizni per pillanat nem tudom, de azt láttam korábban, hogy a Diógyőr 2021-ben a költségvetését tekintve a negyedik legnagyobb költségvetésű futballvállalat volt, és úgy nem tudott feljutni az NB1-be. Mondom, nem tavalyról, hanem tavaly előttről beszélek.
Az NB1-es csapatok költségvetései hogyan viszonyulnak például egy szomszédos ország élvonalbeli csapatainak a költségvetéseihez?
Erről kevés információm van, amit én követek, ugye ez az öt nagy liga, mint a sportszórakoztatás csúcsa, mint ha úgy tetszik, akkor referencia szint. Amennyi ilyen halvány információm van, ott is óriási a szórás. Tehát ugye vannak külföldi tulajdonban lévő kirakat csapatok, mondjuk Csehországban, Szlovákiában, akik egy masszívabb költségvetéssel bírnak. A Lengyelország ettől különböző, mert túl azon, hogy ott komoly befektetők is vannak, az egy nagy ország, tehát ott a kiemelkedő csapatoknak komolyabb költségvetésük van, de még egyszer mondom, annak egy vannak piaci okai is. A horvátok viszont úgy tudnak, amennyire én ezt ismerem, komoly transferpiaci bevételeket termelni, hogy igazából a klubjainak az üzleti bevételei csekélyek, részben az ország mérete, részben a lehetőségei miatt. Tehát én azt mondanám, hogy a Ferencváros abszolút versenyképes Közép-Európában, a többi csapat meg nagyjából átlag vagy a közép-európai átlag környékén mozog.
Az elmúlt néhány percben Dénes Ferenc sportközgazdást hallották. És ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Köszönjük a figyelmüket az adás szerkesztő műsorvezetője Molnár Gábor. Következnek a legfrissebb híreink, a viszonthallásra.